Egyre többen mondják, hogy a görög államadóságot át kell majd ütemezni, valami szelíd, a gazdasági együttműködés reményében többek által támogatott módon kell majd megcsinálni, de ez a görög államadóság, ez a legnagyobb nyugtalanságra ad okot, mert minden egyéb mutatója is nagyon rossz Görögországnak, így halad a finanszírozhatatlanság felé. A másik része, hogy az államadóság az országok nagyobbik felében a 60% fölött van, ez pedig egy olyan üzenetet hordoz, hogy az elkövetkező középtávú időszak az adósság finanszírozásról fog szólni, ami megszorításokat fog jelenteni a legtöbb országban, ami egy elég szomorú közeljövőt valószínűsít.
Visszatérve Görögországra, a 142,5%-os államadósság mellé társul egy 10,5%-os deficit. Milyen kiutat lát Görögország számára, ahol azért mégiscsak büszkélkednek azzal, hogy az elmúlt évben meglehetősen kemény megszorításokat már végrehajtottak?
Görögország egész közösségben eltöltött története, az tele van hamisságokkal, tudatos megtévesztésekkel, és emögött egy szinte kormányozhatatlan országgal, ami tele van korrupcióval. Na most ebből a helyzetből kikerülni úgy, hogy a helyzet is javuljon, és a hitelesség is nőjön, először is hosszabb időre van szükség, valahogy a lakossággal, ugye ez sok boldog sziget, ahol mindenkinek van egy bodegája, ahol mindig tartanak egy vendéget, ami után soha nem adóznak. Ebből a helyzetből mondjuk egy dán típusú gazdálkodást kialakítani, én azt gondolom, hogy soha nem lehet. Tehát úgy vélem, hogy Görögországgal mindig lesznek problémák, és most az elkövetkezendő időszakban csak problémái lesznek az ország kormányának is, ugye, ami már egyszer megbukott, aztán problémája lesz az összes európai döntéshozónak, és én azt gondolom, hogy abból a stabilitási eszközből, amit 2013-ban fognak létrehozni, és az egy állandósult finanszírozási lehetőség lesz, mert abból még a görögöknek elég sok pénzt fognak adni. Én nem hiszem azt, hogyha Görögország nem talál rá egy szigorúbb közpénzügyi életre, egy jobb pénzügyi szabályozásra, akkor ez a probléma Görögországban 5 év múlva, meg 10 év múlva nem fog megismétlődni. Tehát itt a görögöknek az árnyékokon kellene átugrani, az még nem mindig szokott megtörténni, úgyhogy én egy nagyon gyötrelmes jövőt tudok csak elképzelni, közép és hosszú távon is.
Akár több évtizedes távlatban is?
Igen. Én úgy gondolom, hogy a 10%-os hiányból soha nem lesz 3, és ha a folyó hiány van, ugye azt mindig hitelfelvételből finanszírozzuk, tehát ez az államadóság, ez biztos, hogy csökkenni fog, de 1991-ben, amikor Maastrichtban a Maastrichti szerződés tervezetét tárgyalták, akkor a közösségben 3 olyan ország volt, amelyiknél az államadóság meghaladta a GDP 100%-át. Görögország, Olaszország és Belgium. Na most, ha ránéz ezekre az adatokra, valami nagyon hasonlót fog látni. Ez azt mutatja, hogy az államadóság leépítése, ez egy 91-es adat, és most 2011-ben vagyunk. Az államadóság leépítése az egy rendkívül nehéz dolog, és ahhoz masszív jó gazdasági növekedésre, és szigorú, prudens, stabilitási kultúrát mutató közpénzügyekre van szükség. Na most Görögországban ez a két dolog most hiányzik.
Ami a magyar adatokat illeti, Magyarország államadóssága 80,2%-ra emelkedett, így a 8. helyen áll Magyarország az Unióban. Ugyanakkor az államháztartás hiánya 4,2%-os, ez az uniós átlag alatt van. Ebben a helyzetben hogyan tekinthetnek Magyarországra a nemzetközi piacok?
Magyarország akkor követte el a nagyon nagy hibát, amikor kiderült 2006-ban, hogy a GDP-ben mért 9,2%-os hiány, folyó hiánya alakult ki. Ettől kezdve megszorítást követett, hiányleépítési célok fogalmazottak csak meg, és ezzel mi belementünk a 2008-as válságba, amikor már egy picit konszolidáltabb lett volna a helyzet. Magyarország egy nagyon nehéz helyzetben lévő ország emiatt is, és amiatt is, hogy ezeknek a számok mögött egy nagyjában és egészében eladósodott önkormányzat tömeg van, és egy nagyjában és egészében nagyon súlyos helyzetbe került devizahiteles lakosság van. Ebben a helyzetben önmagában ezek az értékek nem mondanak semmit, mert ezek pozitívak, és ha ugye most már napvilágra került a 2015-ig szóló a magyar konvergencia program is, hát ott egy nagyon szigorú gazdálkodással az államadóság folyamatos csökkentése szerepel, és a folyóhiány az lassan-lassan lényegében szinte szuficites államháztartással fog alakulni. Ha 2015-ig valóban ezt a folyamatot Magyarország produkálni tudja, akkor visszáll a hitelesség. Ha nem tudja produkálni, akkor ennek a múltnak és ennek a belső problémának az alapján, amit mondtam, ez a hitelesség még nem állt helyre, tehát itt még pozitív üzenet nincsen, akkor se, hogyha a 27-en belül ez nem egy magas folyóhiány, és akkor se, ha 80% nem a legmagasabb államadósága a közösségben.
A Szél-Kálmán terv eddig bejelentett lépései, intézkedései a konvergencia program részeként mennyire nyugtathatják meg a piacokat?
A magyar kormány tekintetben nagyon hasonlít az eurozóna összes kormányára. Mindenki piacokat akar megnyugtatni, és ezt most komolyan mondom. Mindenki retteg a hisztérikus piacoktól, és ugye nekünk is lejáró adósságaink vannak, amit döntő módon piacról kell finanszírozni. Azok az intézkedések, amik Magyarországon elindultak, ugye a költségvetés kiadási oldalán bizonyos spórolási lépések, ezek a lépések kezdeti lépések. És itt van egy borzasztó nagy, és az egész unióra jellemző kérdés, hogy vajon elindul-e egy dinamikus gazdasági növekedés. A konzervatív tervben ilyen 3%-os magyar GDP növekedést terveznek. Ha ez a 3,2-3,3%-os GDP növekedés beköszönt, akkor kis megszorításokkal tovább lehet menni, és meg lehet nyugtatni a piacokat. Ha nem jön be ez a növekedés, és csak ez a kérdés, akkor megint ott vagyunk, ahol a partszakad, megint el kell kezdeni nagyon szigorú megszorításokat csinálni, ahhoz, hogy az adósság piacról finanszírozható legyen.
Magyarország, hogyha az uniós tagállamokat nézzük, hol helyezkedik el a sorban a hitelességet tekintve?
A 27 tagország közül a válság hatására Magyarország volt az első, amelyik uniós támogatás mellett IMF hitelt kért és kapott. Ez Magyarország számára és a bajnai kormány megszorító intézkedései lehetővé tették azt, hogy amikor a többi ország kezd bedőlni, akkor Magyarország már ettől a csapda határtól egy kicsit kívülebbre került. Tehát Magyarország abban a helyzetben van, hogy senki, egyetlen nagy amerikai hitelminősítő se az adósságfinanszírozás felárai, semmi nem mutat arra, hogy a piacok arra számítanának, hogy a magyar gazdaság bedől. Na most ebben a helyzetben sokkal jobb helyzetben van Magyarország piaci megítélés szempontjából, mint adott esetben mondjuk Spanyolország. Portugáliáról nem is beszélve, mert már januárban látni lehetett azt piaci folyamatok alapján, hogy előbb-utóbb az ország lehet, hogy bedől. Tehát Magyarországot senki nem sorolja most abba a körbe, hogy be fog dőlni.
Hogyha néhány uniós példát nézünk, akkor az Eurostat adatai szerint több lett 2010-ben egyetlen tagállamban, Észtországban volt 1%-os, kiegyensúlyozott államháztartása is csak egy országnak volt, Svédországnak.
Észtország egy nagyon speciális történelmi helyzetben volt, egy nagyon speciális monetáris és fiskális szabályozással. Szerintem ő nem jelenthet példát csak egyetlen tekintetben, hogy én nem láttam a 2004-ben csatlakozott országok közül egyet se, aki olyan eltökélten akart az eurozónába bekerülni, mint Észtország, és ez a politikai eltökéltség, ez nagyon rokonszenves. Na most Svédországban lényegében egy olyan szociális piacgazdaság működik, ugye ez az az északi modell, amely szociális piacgazdaságban magasak az adók. A magas adókhoz egy igen fejlett szociális rendszer tartozik hozzá, és az állam ennek a magas adónak az ellensúlyozásaként nagyon jó infrastruktúrát, jól képzett szakembert, kiszámíthatóságot, politikai nyugalmat és minden egyebet nyújt a befektetőnek. És eddig ez a fajta együttműködés kifejezetten jól működött, és kifejezetten azt lehetett mondani, hogy ez a modell, amit a svédek megcsináltak, ez az északi modell, ez még a válságot is jobban élte át, mint az összes többi ország. Sajnálatos módon a svéd modell még a franciák számára, vagy a portugálok számára sem másolható. Tehát ez az északi modell, ez egy olyan kultúrára, és egy olyan egyféle állampolgári magatartásra épül rá, ami egyszerűen nem importálható.